technikai háttér rendelkezésre indulhat a felvétel. Ja, akkor csak nem hallottuk. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van helyben, és titeket is, akik Zoom-on csatlakoztatok most. Az a először fordul elő, hogy én itt állok és tanítok. Ez már régóta így érlelődött ez a dolog, és remélem, hogy még nem túl éretlen ez a gyümölcs, amivel most itt ide álltam elétek, de megpróbálom átadni azt, amit kaptam, és majd Léci, ezt ne úgy vegyétek, hogy szűrjétek meg, szóval, tehát, hogy lehet, hogy van benne olyan dolog, amit én nem jól értettem, úgyhogy mindenképpen szűrjétek ezt át magatokon, amit én most itt mondok nektek. És először is azért imádkozok egyet, hogy kapjak egy kis támogatást fentről. Köszönöm, drága Jézus, hogy itt állhatok most. Köszönöm, hogy használsz. És szeretnék a te kezedben olyan eszköz lenni, ami tényleg azt a célt szolgálja, amit te szeretnél elérni. És tegyél, amit te szeretnél itt most rajtam keresztül. Drága Szent Szellem, vezess engem. Amen. Hát témának nem adtam így külön címet, amiről most beszélni fogok. A Lukács evangéliumának a 6. részéből gyakorlatilag így az egészen mennénk végig. Amit viszont kiemelnék, itt a legvégén van, az az utolsó rész. Ez egy a példázat, amit Jézus a házépítő emberről mond, aki ugye, ahol arról van szó, hogy ha valaki hallgatja az ő beszédét, akkor az olyan, mint az ember, aki a házát a kősziklára építi, hallgatja és megtartja az ő beszédét, az olyan, mint az a házépítő ember, aki a sziklára építette a házát, és ha jön az árvíz, akkor ez a ház nem tud elmozdulni, így stabilan áll. De felolvasom itt az egész igét, ezt az egész fejezetet, mert aztán majd látjátok, hogy így ezek így nagyon együtt vannak, összefüggenek egymással, amikről itt van szó. Tehát ez a Lukács evangéliumának a 6. fejezete. A régi Károliból olvasom. Lőn pedig a húsvét szombatját követő 2. szombaton, hogy a vetések között Méne által és az ő tanítványai gabonafejeket szaggatván és azokat kezeikkel kimorzsolván ettek. Némelyek pedig a farizeusok közül mondanak nekik, miért cselekszitek azt, amit szombatnapokon nem szabad cselekedni? És felelvén Jézus mondanékik, nem olvastátok én, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett ő és akik vele voltak? Mi módon ment be az Úrnak házába, és vette el a szent kenyereket, és ette meg, és adott azoknak is, akik vele voltak, amelyeket pedig nem szabad megenni, hanem csak a papoknak? És mondanékik, az embernek fia, ura a szombatnak is. Lőn pedig más szombaton is, hogy ő a zsinagógába méne, és tanítja, és vala ott egy ember, aki, bocsánat, ez a régies nyelvezetért lehet, hogy ez így sokaknak a fülét bántja, de most így olvasom. Vala ott egy ember, akinek a jobb keze száradt volt. Az írástudók és farizeusok pedig leselkedének ő utána, ha vajon gyógyít-e majd szombatnapon, hogy vádat találjanak ellene. Ő pedig tudván azoknak gondolatait mondta a száradkezű embernek. Kelj fel, és állj elő! És felkelvén előáll. Mondta azért nékik Jézus. Valamit kérdek tőletek. Szabad-e szombat napon jót tenni, vagy rosszat tenni? Az életet megtartani, vagy elveszteni? És körül tekintve mindnyájukon mondta az embernek. Nyújtsd ki a kezedet! Az pedig úgy cselekedik, és keze oly épp élőn, mint a másik. Azok pedig elterének esztelenséggel és beszélgetnek vala egymás közt, hogy mit cselekedjenek Jézussal. És lőn azokban a napokban kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait, és kiválaszta azok közül 12-t, akiket apostoloknak is neveze. Simont, akit Péternek is neveze, és Andrást, annak testvérét, Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, akit Zelótesnek nevezteték, Júdást, a Jakab fiát, és Iskariótes Júdást, aki árulóvá is lőn. És alámenvén ő velük megáll a síkságon, és az ő tanítványainak serege, és a népnek nagy sokasága, egész Júdeából és Jeruzsálemből, és Tírusznak, és Szidonnak a tenger melléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyítassanak betegségeikből. És akik tisztátalan lelkektől gyötrettek, meggyógyulának. És az egész sokaság igyekezik vala őt illetni, mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyita. Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, mondta. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok ti, kik most éheztek, mert megelégítettek. Boldogok ti, kik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek fiáért. Örüljetek azon a napon, és örvendezzetek, mert íme a ti jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen hasonlóképpen cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik. De jaj néktek gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalástokat. Jaj néktek, kik beteltetek, mert éhezni fogtok. Jaj néktek, kik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis profétákkal az ő atyáik. De néktek mondom, kik engem hallgattok. Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is, és attól, aki a felső ruhádat elveszi, ne vondd meg az alsó ruhádat se. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván. És a ti utalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek. Mert ő jóltevő, és jóltevő a háladatlan, mert ő jóltevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Példabeszédet is mondanékik. Vajon a vak vezetheti-e a világtalant? avagy nem mindketten a verembe esneké? Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, mely a te saját szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod te atyád fiának, atyám fia, hadd vessem ki a szálkát a szemedből, holott te a te szemedben lévő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki először a gerendát a te szemedből, és azután gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, amely a te atyád fia szemében van. Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem. És nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, mert a tövisről nem szednek fügét, sem szederindáról nem szednek szőlőt. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem mívelitek, amiket mondok? Valaki én hozzám jő, és hallgatja az én beszédimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott, és mélyrehatolt, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát, fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása. Ez egy ilyen hosszabb lélegzetvételű igerész volt. Csak így gyorsan helyezzük el a történetünket, vagy ezt a, amiről most itt szó van. Hát azt látjuk, hogy egy húsvét utáni két szombattal később. Tehát szombatnapokon történtek dolgok, hogy Jézus cselekedett dolgokat, amik a farizeusoknak kicsit így piszkálta a csőrét. Szerintem ezzel is ugye szerette volna őket kicsit így tanítani arra, hogy a szombatnap megtartása, meg annak a, ahogyan ők gondolkodtak a farizeusok a szombatnapról, az nem teljesen úgy igaz, meg úgy van, ahogy ők ezt gondolták. És ugye erre mutatott példákat Jézus akkor, amikor például az éhező tanítványai gabona kalászokat téptek, és így csillapították az éhségüket. És hozta a példának hasonlatnak azt, hogy amikor a Dávid a templomban lévő kenyereket ugyanígy segítségül vette, amikor az ő és a serege éppen éhezett, és nyilván jó célt szolgáltak, mert Istennek az ügyét szolgálta Dávid is akkor, mint ahogy Jézus is, és a tanítványa is Isten ügyét szolgálja. De a farizeusok ezt máshogy nézték, ők nekik a szabályok és a törvények nem tudom, szó szerinti betartása, vagy nem is tudom, mi lehetett a fontos pontosan, de így teljesen elment a dolog az ő gondolkodásukban. Meg aztán volt ez a másik példa, amikor meggyógyította azt az embert, akinek nem volt keze, és szintén ez, hogy gyógyítás történt, életet adott. Vagyis hát úgymond az életét kicsit így visszaadta, vagy hogy mondjam, gondolom, hogyha valakinek hiányzik a kezed, neki ő egy olyan életet él, ami, hogyha csak így az emberi adja a gondolkodva, józan paraszt észre, akkor gondolom elég sok gond, meg elég sok szomorúság volt benne ezzel kapcsolatban, és hogy így, hogy a keze visszanőtt, ez neki egy nagy erőt adott, meg egy megújult életet kapott ezáltal. És hát most itt nem szól róla a történet, hogy ezen kívül az, hogy fizikálisan helyreállt a teste, hogy lelkileg ez mit jelentett számára, hogy Istennel való kapcsolatában ez adott-e valami plusz töbletet, egy olyan lökést, ami így kitart örökké neki, ezt nem tudjuk, de talán ez is benne volt. És akkor elérkeztünk ahhoz a részhez, ami elkezdeni kicsit részletesebben kifejteni, ez pedig, amikor Jézus imádkozott egy egész éjszakán keresztül Istenhez való imádkozásban töltötte el. Itt kezdtem el kicsit jobban bele mélyedni, és így, vagy legalábbis ezt a részt nagyította fel nekem egy kicsit, úgy érzem, Isten, hogy itt mi történik. Meg valahogy itt kezdődik el az a rész, ami így végigvonul egészen addig a példázatig, amit elmondtam itt a házépítőről. Tehát én ezt úgy láttam, vagy úgy értettem, hogy ebben a jelenetben, hogy Istenhez imádkozik Jézus egy egész álló éjszakán át, ebben nekem az jött le, hogy milyen kapcsolata van Jézusnak Istennel, az Atyával. Az, hogy mennyire erős az ő kapcsolatuk, hogy mennyire kötődik Istenhez, hogy mennyire egységben vannak, és hogy ez egyfajta Jézusnak a megalapozottságát mutatja, hogy ő annyira biztos és annyira stabil a kapcsolatában Istennel, és hogy egységben vannak. Hogy visszatérek még egy kicsit ez a példázathoz, amikor így gondolkodtam rajta, és hát amikor jött ez az ötlet, hogy ez a tanítsak erről a ige részről. Ez igazából azt fogott meg ez a házépítős rész, mert azt most fogom csak így elmondani, de sokan tudjátok róla, hogy én építőmérnök vagyok, és maga ez az alapozás, meg alapozással kapcsolatos téma, az így kapcsolódik az én szakmámhoz. És hogy egy kicsit így van ez velem, hogy ez egy kicsit így közelebb is általán valamivel, így számomra is érthetőbb volt ez az egész dolog. És számomra most ez ebben a készülésben kristályosodott ki, hogy az épületek alapozásának a szerepe az, nem az egyetemi könyvekből olvastam ki, hanem csak most értettem meg, hogy az épületek alapozásának a szerepe az, hogy az épületet, az épület terheit átadja egy teherbíró talajnak azért, hogy az épület a terhek hatására ne károsodjon, tehát hogy ne süllyedjen, ne billenjen meg, ne boruljon fel, stb. Hogyha jön a szél, vagy az árvíz, vagy stb. Mint ahogy itt is láttuk. Tehát az alapozás igazából az épületet összeköti, összekapcsolja a teherbíró talajjal. Tehát itt van egy ilyen közös pont, ebben a visszatérve, hogy a Jézus alapozottság, megalapozottságára, hogy neki van egy olyan erős alapja, vagy összeköttetése Istennel, hogy annyira stabil, hogy ki se lehet mozdítani. Tehát olyan egységben van, hogy szinte hát tényleg ő Isten. Tehát, hogy nyilván tudjuk, de hogy ez így, ez is erről szól. Tehát ebben is van egy ilyen megerősítés erre a kijelentésre. Ja, és igen, hogyha így egységben vannak, akkor van egy ilyen mondás is, még talán annak is ismerős, aki nem hisz, hogy egységben van az erő. És hogy ez látszik is ebben a történetben, hogy miután imádkozott, aztán ugye az apostolokkal, tanítványaival, akiket akkor éppen választott ki, és apostoloknak is hívta őket, lementek a hegyről, és ott a síkságon egy nagy tömeg várta, akik azért jöttek, hogy hallgassák őt, és azért jöttek, hogy meggyógyuljanak, megszabaduljanak. És itt látjuk, itt láttuk azt, hogy mi történt. Az, hogy az, hogy ez a megalapozottság milyen erővel rendelkezik, ez itt megnyilvánult, meggyógyultak. Hát egyszerűen csak attól, hogy megérinthették, mindenki igyekezett megérinteni őt. Aztán megszabadultak, és mi volt még? Tisztátalan lelkektől megszabadultak, meggyógyultak, és hát erő áradt ki belőle, és ez mindenkit meggyógyított, aki csak hozzá tudott érni. Ja, és aztán utána, vagy nem tudom, utána vagy előtte, de így ha olvassuk, akkor időben úgy tűnik, hogy ez utána történt, hogy még tanította őket. Tehát nem az volt, hogy csak úgy elengedte őket, hogy na, akkor menjetek mindenki, és akkor sziasztok, örülök, hogy itt voltatok, hanem tanította őket. Tehát itt látjuk azt is, amit még az Ézsaiás prófétált meg, és ebből idézett a Lukács 4-ben a Jézus, amikor felolvasotta az igéből, ugye már ugye szent lélekkel betelve visszatért a pusztából, és hát ezt most lehet, hogy nem fogom megtalálni, mert nem kerestem meg, de hogy ugye itt van az, hogy az Úrnak szent lelke van rajtam, és felkent engem, hogy a betegeket meggyógyítsam, az örökket kiűzzem, és hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És hogy itt van az, hogy a tanítás az ugye az Úrnak kedves esztendejét, ennek a hirdetése ebben a részben. Na és aztán akkor miről szól ez a tanítás? Hát nekem ott ugye most itt ami központjában van, vagy ennek a magja, nekem ez az a kapcsolat igazából, ez ami az alapozásnak tehát a legvégén, ahogy a példabeszédben mondta, a házépítőnek a példázatát, nekem gyakorlatilag ez a summája annak az egész tanításnak, amit ő ott elmond, aminek a summája az, hogy mire építjük az életünket, mire alapozzuk meg az életünket. Itt a kőszikla, ugye, az, ami megtart. Itt a kőszikla a kapcsolat Istennel. Tehát ezt jelenti számomra a kőszikla, az, hogy erre alapozok, erre a kapcsolatra Istennel. Ha nem Istenre alapozom az életemet, akkor olyan házépítő vagyok, mint aki nem is vett alapot, hanem csak a földre lerakja a házát, és jön a árvíz, és kimossa alól a talajt, meg ledönti, meg stb., és nagy lesz a romlása. Ez kicsit arról szól, hogy az ember, aki meghallgatja Jézust, mert ugye itt most arról volt szó, hogy jöttek az emberek mindenhonnan, és őt jöttek hallgatni. De ugye itt arról beszél, hogy a házépítő hallgatja az ő beszédét, valaki én hozzám jö, és hallgatja az én beszédimet, és azokat megtartja, megmondom nektek, mihez hasonló, tehát azokat meg is tartja, az a házépítő, aki a kősziklára építette a házat. Aztán ugye, aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, tehát van ilyen is, az hasonló ahhoz, aki csak a földre építette a házát. Tehát van különbség, és ugye erről van szó a hosszú részében a tanításnak is, hogy mik történnek olyankor, hogyha valaki Istennel kapcsolatban él, Isten Istennel való kapcsolatra alapozza az ő életét, vagy mi történik olyankor, hogyha és megtartja ezt a beszédet, vagy mi történik olyankor, hogyha hallgatja ugyan a beszédet, de így nem különösebben nem hatja meg, nem csinálja, és folytatja az életét úgy, ahogy eddig korábban, vagy a saját maga gondolatai alapján éli az életét, vagy másban bízik, másra alapozza olyan dolgokra, amik mulandóak, amik így igazából nem örök életűek, akár mondjuk a gazdagságra, itt említette, hogy jaj, néktek gazdagok, mert ők a gazdagságukban bíznak, vagy elvettétek a ti vigasztalásotokat, mert ugye ők a pénzben keresték a vigasztalásokat meg a gazdagságban, vagy jaj, néktek beteltetek, mert éhezni fogtok, hát ez is kicsit inkább a gazdagságról szól, vagy azzal, hogy így, nem tudom, önzőek talán. Jaj, néktek most nevettek, mert sírni, jajgatni fogtok. Hát valahogy itt is tehát nem azzal van bűn, hogyha nem az a baj, hogyha valaki gazdag, ezt félre ne értsük, mert ez Isten áldása is egyben, a gazdagság, tehát Isten azt akarja, hogy mindenki jól éljen, meg jólétben töltse az életét, hanem azzal van gond, hogyha valaki ebből kihagyja Istent, és mindenki mást is kihagy, és csak a saját maga boldogulásával foglalkozik. Hát csak így ebben az önzőségben él, és csak azzal foglalkozik, hogy minél többet fölhalmozzon, és többieknek nem segít, vagy másokon nem segít. Meg hát jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis profétákkal az ő atyáik. Hát, hogy itt is ugye, hogy hát kicsit a farizeusokra emlékeztet ez a dolog, hogy ők voltak azok, akik szerettek az utcán imádkozni, meg a főhelyeken ülni, meg szerették, hogyha őket így mindenki így tisztelte, meg így gondolom szépeket mondtak róla, hogy milyen szépen imádkozik, meg stb., meg hogy milyen jól ismeri a törvényeket, milyen szent ember, szentülés, stb. Szóval ilyesmiről van itt szó szerintem. Aztán ja, szóval itt a kapcsolat hiánya, illetve az Istennel való kapcsolat hiánya az, ami így romlást okozhat az ember életébe. De miért is fontos, hogy legyen kapcsolatunk Istennel? Arról már beszéltem, hogy ugye ez az alapozás, ez a kapcsolat Istennel, és itt a Jézusnak a kapcsolata Istennel, azt, hogyha egy kicsit szeretnénk jobban megismerni, azt a János evangéliumában a 14-től 16-os részekig van ott kifejtve, hogy ez a kapcsolat ő vele, Istennel neki milyen, és hogy mennyire szoros, és hogy egységben vannak, hogy én ő benne vagyok, ő én bennem, és hogy ilyen egységben vannak, és szinte mindenben azonosan gondolkodnak, és így tudnak együttműködni, és ebben az egységben van ez az erő. És hogy így ez a kapcsolat dolog, az onnan ered, és igazából innen ered az egésznek a lényege, hogy Isten ebben a hármas szent háromságban, Atya, Fiú, Szent Szellem, ők egységben vannak, és ez a kapcsolat akar mindenhol az ő teremtésében megjelenni. Erre van egy ilyen gondolatmenetem, például, hogy a növényeket, ha megnézzük, kicsit tanulmányozzuk, hogy mennyire hasonló a természet ehhez a egységhez, ez a kapcsolathoz. Például a növényeket, ha megnézzük, ők is a gyökereikkel milyen szövevényesen, mennyire sűrűn, sokrétűen próbálnak kapcsolódni, ragaszkodni a talajhoz. és onnan azzal a talajjal egységben lenni, egységbe kerülni, mert onnan tudják felszívni a tápanyagaikat, amikre szükségük van ahhoz, hogy növekedjenek, hogy életben éljenek. Azzal kapaszkodnak, hogy ne dőljenek el, ne fújja őket el a szél. Ha jól meg tudnak kapaszkodni, ugye akkor nem tudja őket felborítani semmi. A fák például kb. Akkora a gyökérzetük, mint a lombjuk, amit a föld felett látunk. Azt mondják, én még nem láttam a fáknak a gyökereit, de ezt el tudom képzelni, hogy tényleg kell az, ahhoz, mint statikus, tudom, vagy gondolom, hogy kell egy olyan stabilitást adnia valaminek a föld alatt, ami megfogja őt, hogy ne boruljon ki. Persze vannak ilyen sziklás részek, ahol hegyvidékeken, ahol nagy vihar okoz károkat, akkor a fákat gyökerestől kidönti, de az azért van, mert ugye nem tud mélyre lehatolni a gyökerével. De ha sikerül neki, akkor és jól meg tud kapaszkodni, erre az egységre törekszik minden élő dolog. Így van még egy másik példa, ami nekem eszembe jutott, például az anyukák, a várandós anyukáknak a méhében a kisbaba, a méh lepényen keresztül kapcsolódik a méh falához, és a köldök zsinóron keresztül a baba kapcsolódik az anyukájához. És a méh lepény is egy ilyen kiterjedt valami, ami több, nem tudom én, szálon csatlakozik az anya méh falához, és ott szívja be át magán keresztül, a véren keresztül a tápanyagokat, ami a babának a növekedéséhez szükséges. És ebből jött egy ilyen gondolat, hogy kapcsolat az életet ad. Tehát, hogy azért van a kapcsolat, hogy éljünk, hogy életünk legyen. Mert ha megnézzük Isten kapcsolata is, ő is, vagy Istennek a lényege, a lénye az, hogy az élet, hogy tudjon ő áramolni, az élet tudjon áramolni a kapcsolatokon keresztül. Szokták is mondani, hogy az ember az egy kapcsolati lény, és hogy ebben is azt látszik, hogy Isten a saját képére formálta az embert. És van egy ilyen gondolatom is, hogyha ez csak egy ilyen elmélet, valószínűleg ez nem fog bekövetkezni, de ha csak egy ember élne földön, és teljesen egyedül lenne, és semmilyen kapcsolata nem lenne senkivel, akkor szerintem, tehát ehhez hozzáteszük, hogy viszont kapcsolati ember, kapcsolati lény, de nincsen kihez kapcsolódnia, akkor azt szerintem lelkileg is, meg testileg is nagyon gyorsan, nem tudom, lehet, hogy ebbe a magányba belepusztulna. Tehát, hogy annyira a kapcsolat az embernek a lényege, hogy kapcsolódjon valakivel, meg legyenek kapcsolatai, hogy ez tényleg az élethez szükség, ez egy nélkülözhetetlen feltétel, ez egy létfeltétel az embernek szerintem. És Isten szerintem azért teremtette ilyennek az embert maga hasonlatosságára, hogy ebben a szeretet tudjon áramlani az emberek között is, meg az emberek és Isten között is, hogy ez ő maga, Isten, így tudjon így jelen lenni az emberek életébe. Nem ő akar uralkodni, de szeretne jelen lenni, és szeretné megáldani az embereket. Szeretné abban az áldásban részesíteni az embereket, amiben ő él a kapcsolatában Jézussal és a Szent Szellemmel. És azt szeretné, hogyha az embereknek ezt át tudná adni, mert igazából ugye Ádám is, ugye, amikor megteremtette Ádámot, úgy tekintett rá, mint a saját gyermekére. És azóta is úgy tekint az emberekre, mint a gyermekeire, a fiaira. Ő azt szeretné, hogy mindenki az ő fia lenne. De hát van, ugye mindenkinek van szabadsága, hogy dönt. Elfogadja el, vagy sem. Az ő vele való, az ő kezdeményezését, mert ez az ő kezdeményezése, hogy ezt a kapcsolatot ő kezdeményezte felénk. és hogy ez az élet áramolhasson belénk, az élet áramolhasson a mi életünkbe, és rajtunk keresztül tudjon áramolni mások felé is. Meg aztán lehessen közvetlen kapcsolata az illetőnek Istennel. Meg hát így minden. Szóval ez nagyon szövevényes, hogy nem is akarom ezt nagyon túlragozni, mert már lehet, hogy unalmas. És igen, hát így ez a jellemzője a kapcsolatnak, hogy áramlás van benne. Valamit közvetít egy kapcsolat egyiktől a másikhoz. Akár például, ha vesszük egy hidat, ami szintén egy építőmérnöki példa, hogy egy híd például összeköt két oldalt, a folyónak a két oldalát, vagy egy tengerszorost, és a forgalom az autósok egyik vagy a másikra, vagy vasút, bármilyen jármű tud rajta közlekedni, ezek szállítanak mindenféle dolgokat, tehát hogy tud rajta áramlani valami forgalom, akármi, vagy akár csak gyalogosan egy ember áthalad rajta, és akkor el tud menni a rokonáihoz, és akkor el tudja vinni a jó hírt, az örömhírt, amit hallott az egyik oldalon, és meg tudja osztani a másik oldalon a rokonságával. Ja. És a növényekhez visszatérve, ugyanígy a tápanyagok, ugye a nedvesség, a víz eljut a gyökerektől egészen a fa törzsén keresztül, az ágakhoz, a levelekhez, és tud növekedni, és tud gyümölcsöt teremni egy fa például. Igen. És hogyha van egy ilyen kapcsolatunk Istennel, annak az mit jelent, hogy akkor ez, meg az, hogy itt a végén ugye mondja, hogy ha halljuk az ő beszédét, és megtartjuk, akkor van olyan kapcsolatunk, akkor van igazából Istennel olyan kapcsolatunk, ami stabil, és megtart minket. Megtart minket a zűrös időkben, turbulens időkben, amit annak idején a Timi is tartott erről egy nagyon jó kis előadást, vagy tanítást. És hogyha jönnek ilyen turbulens helyzetek, hogy ez a kapcsolat, ez egy olyan kapcsolat, ugye, ami megtart minket. És hogyha ebben a kapcsolatban mi erősek tudunk lenni, megtart minket, és biztonságban vagyunk, akkor ennek az tehát vagyis hát mit kell megtartanunk, jobban mondva, még először. Ez most nem a feltétele annak, hogy amit itt felsorolt, hogy de néktek mondom, kik engem hallgattok. Ez most nem azt mondja, hogy ez a feltétele annak, hogy így Isten szeret téged, vagy sem. Tehát, hogy üdvösséged lesz, vagy sem, hogyha ezeket megtartod, vagy nem. Hanem inkább az, hogy ha ezeket megtartod, mert te neked van egy kapcsolatod Istennel, és ha megtartod ezeket a beszédeket, akkor ez neked ad egy tartást, egy biztonságot, erősnek fogod. Tehát, hogy megéled azt az erőt, ami benne van ebbe a kapcsolatba. Ezt meg tudod élni, és ki tudod fejezni a menny hatalmát mások felé. Hogy mit jelent az, hogyha te kapcsolatban vagy Istennel, mennyei királyságnak a örököse vagy, Isten fia vagy, akkor te szabad vagy arra, hogy ilyeneket cselekedjél, hogy szeressétek ellenségeiteket például. Jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Ez ilyen szerintem emberi adja, hogyha csak még ha Istentől távol vagyok, akkor szerintem ez ilyen dobnék egy hátast, hogy ilyeneket mondanak nekem, hogy ezt csináljam, mert igazából ez nem automatikus, hogy ezt így csinálom. Tehát, hogy a földi gondolkodással úgymond az a szemet szemért, fogad fogért alapelvek vannak, meg a farkas törvények uralkodnak. Tehát az, hogyha valaki engem bánt, akkor hát vagy megpróbálom megvédeni, vagy visszabántom valahogy, vagy valami történik. Tehát, hogy igazából ebből csak harc, meg semmi jó nem sül ki belőle, ha úgy állok hozzá. De Itt azt mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is, és attól, aki felső ruhádat elveszi, ne vondd meg az alsó ruhádat se. Jó, itt most nem gondolom azt, hogy egyébként keresnem kéne a pofonokat, meg így már nem kéne, hogy akkor üssenek agyon, meg verjenek szét, de ha mégis így megtörténik, akkor nem az van, hogy visszaütök, meg beletérdelek a gyomrába, meg lekönyökölöm, hanem hogy igazából akkor, nem tudom, tűröm, meg valahogy így azért megbocsátom neki, meg Istenre nézek leginkább, tehát hogy ővele vagyok kapcsolatban, és nem az számít, hogy itt a Földön, nem tudom, mit érek el, meg hogy kivel, nem tudom, kit tudok legyőzni, meg megverni, hanem hogy Isten mit akar, ő hogyan nézi azt az embert, és hogy mit mond Isten, hogy én mit csináljak, és ahhoz tartom magam. Mert hogy ő szereti a gonoszt, mármint hogy úgy nem azt a gonoszságot, meg nem a bűnt, hanem szereti azt az embert, aki éppen gonoszul viselkedik, mert tudja, hogy nem ő a gonosz, hanem a gonosz a gonosz, de azt az embert szeret és szeretné megmenteni, és ahhoz, hogy felismerje azt, hogy Isten ott van, Isten jelen van, ahhoz én így tudom megmutatni neki Istent, hogy nem ütök vissza, hanem hogy szeretettel, nem tudom. Ezt tudom, hogy ez nem egyszerű, meg nehéz, meg én sem vagyok ebben ilyen jártas. Úgyhogy meg nekem sem megy ez zsigerből, meg automatikusan, de hát így erre az útra kell, úgymond ezen az úton kell haladnunk. Jézus ezt az utat mutatja nekünk, erről beszél, erre tanít minket. Ő maga az út, és ő megmutatta egyébként ezeket, hogy ő ezeket kiállta, eltűrte, elviselte. Vannak olyan dolgok, amiket nekünk már nem kell elviselnünk, mert azokat neki kellett csak elviselnie. A keresztre feszítés, azt nekünk nem kell még egyszer hordoznunk, elviselnünk. Azt már ő megtette értünk. De személyes kapcsolatainkban előfordulhat, hogy valaki bánt minket, megsértés, meg kell tudnunk bocsátani neki. Ugyanúgy szeretettel kell fordulnunk hozzá, és türelmesnek kell lennünk vele, és segítenünk kell abban, hogy ez a helyzet számára is feldolgozható legyen, és egyáltalán, hogy Istennel kapcsolat, Istennel így, hát reménykednünk ebben, hogy ő is az, hogyha nincs Istennel kapcsolata, akkor hogy legyen neki is. Áldjuk őt, imádkozzunk ő érte. Itt mondja azt, hogy amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Én is örülnék, ha inkább imádkoznának értem, meg áldanak, mint hogy pofon vágnak, meg ilyenek, meg hogy sértegetnek. De annak, aki így nincs Istennel kapcsolatban, ez nem automatikus. Még annak sem mindig, aki azzal, én is kapcsolatban vagyok Istene, de még nekem sem automatikus. Ja, és aztán még itt kirészletezi, hogy ha csak azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, vagy ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől tudjátok, hogy vissza is kapjátok, csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, az ilyen kézkezet most dolog, vagy nem tudom pontosan, ez azt hiszem valami ilyesmit jelent, akkor igazából nem tettetek olyan semmi különös dolgot, ami így Istent így bemutatná, meg a menny hatalmát. És így igazából nem tapasztaljuk meg azokat az áldásokat, nem tapasztaljuk meg azt a biztonságot és erőt, ami az Istennel való kapcsolatunkban van, ami ott rejlik benne. Igen, és aztán még itt a 36-os versnél megint ugye mondja, hogy hogyan tegyük a dolgokat, legyünk irgalmasok, mint a mi atyánk is irgalmas. Itt egy kicsit megismerjük, hogy milyen mi atyánk, hogy irgalmas. Bocsássatok meg, néktek is megbocsáttatik. Adjatok, néktek is adatik jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, tehát sokkal többet kapunk vissza, mint amit mi adunk szinte. Ja, és itt van az a rész még a irgalmas előtt, hogy jól tevő a háládatlanokkal és a gonoszokkal, mármint hogy Isten, jól tevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Mert hogyha igazából nem úgy, tehát hogyha csak azoknak segítünk, meg amit itt mondott, hogyha nem teszünk igazából többet annál, mint egy átlag ember tesz, akkor ez olyan, mintha a vak vezetni a világtalant. Igazából így nem nyilvánul meg Istennek a jelenléte, nem nyilvánul meg Istennek az ereje, szeretete. Legalábbis mi előttünk, a mi szemünk előtt, vagy így mi magunknak. Hogyha keressük ezt, hogyha szeretnénk ezt megtapasztalni. Körülbelül most így ez az a üzenet, amit így hoztam. Többiben most így nem mennék bele. Szerintem ez még annak a ragozása, amiről szó volt. Igazából, amit kiemelnék, itt a lényeg ez a Istennel való kapcsolat, ennek az a lényege, hogy ebben van élet, ebben van az élet, ebben van az erő, és ez tud minket éltetni, ez ad nekünk erőt az ilyen nehéz helyzetekben, ez tart meg minket, és ezen keresztül tudunk adni másoknak is életet, másoknak erőt, szeretetet. Ezen keresztül tudunk egységben lenni Istennel, ezen keresztül tudjuk a mennyet megismerni, mennyet megélni már itt a Földön, meg hát ez lesz a mennyben is, mármint hogy ez az egység és ez a szeretet. És hát igazából ha ebben van olyan dolog, ami számotokra úgy érzitek, hogy nem tartotok ott, vagy hogy szeretnétek ott tartani, de valamiért nem jön össze, valami akadálya van ennek, és ezért tudunk veletek imádkozni együtt, tudunk mellétek állni és megáldani engem is. Akkor ezért most imádkozzunk együtt.